Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal végén ott van Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője, főorvos. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok! Egy éve vagyunk benne a koronavírus járványban, nagyjából látnunk kell már, hogy milyen szerek és gyógymódok hatnak, de a legfontosabb kérdés még mindig az, hogy hogy kerüljük el, hogy mi kórházba kerüljünk. Mi a bevált módszer?
Ugye most már egy nagyon jó bevált módszer van, erre vegyük fel a védőoltást. És a védőoltás felvételével gyakorlatilag szinte biztos, hogy nem leszünk súlyos betegek, és nem kerülünk kórházba, és nem halunk meg. Persze azt tudni kell, hogy ezek a számok, amik a hatékonyságra és a 100%-os biztonságra vonatkoznak, ezek a második oltást követő 1-2 hétben alakulnak ki. Hiszen hallunk olyat, hogy valaki egy védőoltás után beteg lett, akár kórházba is került. Tehát itt idő kell, és ez az, ami nekünk eddig nem volt, de most már azért szerencsére látjuk, hogy elérkezett az az idő, hogy végre van a kezünkben valami. Ugye ezért borzasztó ez az egy év, hiszen azok a módszerek, amiket mi tudunk a betegeknél alkalmazni, azért azok nem 100%-os hatékonyságúak. Nagyon kevés olyan szerünk van, amivel próbáljuk a betegek életét menteni. Úgyhogy itt a védőoltás az a hatalmas dolog, amivel tudunk embereken segíteni. Akkor is, ha tudjuk, hogy nem sokára majd lesznek hatékony gyógyszerek a vírus ellen, akár megelőzésre, akár kezelésre, de azok még nincsenek, mert azokat nem lehet egy év alatt kipróbálni és kifejleszteni. Tehát azoknak hosszabb idő kell. Legkorábban ennek az évnek a végén lesz ez a kezünkben olyan gyógyszer, ami valóban hatékonyan hat a koronavírusra.
El tudnám magyarázni, hogy mit csinál az emberrel az első védőoltás dózis, és mit csinál, ha csinál valamit a környezetével az első védőoltás dózis?
Az első védőoltás dózis is már elkezd az ember immunrendszerében dolgozni. Tehát létrehoz egy olyan választ, ami alapján, hát azért ahhoz is kell egy olyan 2-3 hét, elkezdődik egy immun ellenanyag termelés. Ezeket az ellenanyagokat lehet a vérben mérni. Ezeknek több fajtája is van, de egy olyan magas ellenanyag szint is kialakulhat, ami már valamiféle védettséget adhat. Ráadásul az immunválasz az komplex. Nem csak ilyen ellenanyag termelésben mutatkozik meg, hanem a sejtes immunválaszban is elkezdődnek bizonyos folyamatok. Az emberi sejtek is kezdik felismerni a betolakodó oltást, és létrehoznak magukban olyan sejtet, hogyha legközelebb magával a vírussal találkozik, akkor ezek a sejtek elpusztítják a betolakodó vírusokat. De hát ez még mindig csak egy védőoltás, amiről beszélünk. Még a második védőoltás az az, ami úgymond megerősíti az előző választ, és akkor alakul ki az a bizonyos 95%-os, 92%-os, 80%-os hatékonyság, amiről mi beszélünk, és ami az oltóanyagok papírjain le van írva. Ugye ez a hatékonyság, ez azt jelenti, hogy mekkora valószínűséggel akadályozzák meg a fertőződést az embernél. De az, hogy én kórházba kerüljek, vagy súlyos beteg legyek, az szinte mindegyik védőoltás 100%-ban megakadályozza. Ezért mondjuk mi tudósok azt, hogy igen, ezek a védőoltások mindannyian valóban meg tudják azt akadályozni, hogy én súlyos beteg legyek.
Érdemes kísérletezni bárkinek azzal, hogy az első védőoltás felvétele után nézegettesse, hogy a te szervezetében mennyi antianyag termelődött, vagy nem érdemes ezzel kísérletezni?
Ugye ezt most nagyon sokan csinálják, de nem érdemes. Hát más betegségeknél sem szaladunk a vérvételre, és nézegetjük meg az antitesz szinteket. Például az influenzánál kinek jutott az eszébe, hogy elszaladjon, és méricskéje ezeket az ellenanyagokat. Ráadásul az előbb említett komplex védekezés, ami legalább 3 lábon áll, abból az antitestmérés csak egy. Tehát nem tudunk mindent megnézni, mert ezek bonyolult és időigényes és nagyon-nagyon komplex folyamatok. Tehát a 3 védekezési módból én csak az egyiket tudom megmérni, ezt a bizonyos IgG szintet. Ez egyébként valóban lehet akár több 10, több 100, több 1000 vagy még nagyobb, de ez egy álbiztonságot ad akkor, hogyha például mondjuk túl magas, akkor az ember azt gondolja, hogy hú, de milyen nagyon magas, akkor én biztos borzasztóan védett vagyok. Igen ám, csak azt sem tudom megmondani, hogy akinek ez alacsony, akkor ez azt jelenti, hogy ő nagyobb valószínűséggel valószínűsége megfertőződik, vagy akinek nulla, mert ilyen is van, hogy akkor ő veszélynek van kitéve. Ez nem igaz. Tehát ezért nem érdemes megnézni, mert akkor az illető elkezd szegény aggódni, hogy úristen, nekem milyen kevés ellenanyagom van, én biztos nem vagyok védett. Nem tudjuk ezt még. Erre folyamatosan zajlanak vizsgálatok, hogy mit jelentenek ezek a szintek, hogy mennyire vagyok védett, vagy nem vagyok védett. Tehát ez nem úgy van, hogyha valakinek nincsen, akkor az biztos meg fog fertőződni.
A két védőoltás, már ha két dózisú védőoltásról van szó, közötti időszakban van valami olyan pont, amikor a magatartásomon változtathatok, könnyíthetek valamit, vagy majd csak a második védőoltás utáni meghatározott, az alkalmazási leíratban leírt időponttól kezdve tehetem meg ezt?
Erre azt kell, hogy mondjam, hogy nem szabad. Nem szabad, semmilyen lazítást nem szabad alkalmazni a két védőoltás között. Tehát itt valószínűségekről van szó. Tehát egyértelműen, hogy valami védő hatása van már az első oltás beadásának. De nekem ugyanúgy kell viselkednem, ugyanúgy kell vigyáznom magamra, egészen ugye, hát ugye nem nekem kell, hanem a társadalomnak kell magának vigyáznia. Tehát amíg nincs meg ez a bizonyos nyáimmunitás, addig kénytelenek vagyunk vigyázni magunkra. Hiszen addig megfertőződhetünk, még ha alacsony számban is, és akár betegek lehetünk. Megint csak jó hír az, hogy ezt kimutatták, hogy ha valaki megkapja a védőoltást, az elsőt, a másodikat, akkor megfertőződhet, persze nagyon kicsi valószínűséggel, de alig-alig fertőz tovább, és ez nagyon jó hír, hiszen ez azt jelenti, hogy a védőoltottak nem csak, hogy azban lesz előnyük, hogy ők nem lesznek súlyos betegek, hanem nem nagyon fertőznek tovább. És ez egy nagyon-nagyon jó hír, hiszen hogyha nagyon-nagyon sok ember lesz beoltva, akkor kevés beteg lesz, kevés beteg fog kórházba kerülni, kevés ember fog másokat megfertőzni, azaz vége lesz a járványnak. Persze ez még jó néhány hónap, mire a lakosság 70-80%-a beleszóltva, de az a cél. És csak akkor tudjuk biztonsággal azt mondani az embereknek, hogy emberek, mindenki dobja el a maszkot, nem kell távolságot tartani, nem kell félni egymástól, el lehet menni foci meccsre, szórakozni, szállodába, mindenhova, ha megvan ez a bizonyos nyáimmunitás és vége a járványnak.
Másik napi kérdés, hogy a védőoltás felvétele utáni reakció minősége, hogy lesz-e láza vagy nincs láza, fáj-e a szemgolyója vagy nem fáj a szemgolyója, levert vagy nem levert, ennek van valami köze ahhoz, hogy az oltás maga hatékony-e? Mert van, akinek van ilyen reakciója, van, akinek meg nincsen.
Sokszor hallom, hogy megkaptam mind a két védőoltást, és az ég egy adta a világon, semmi bajom nem volt. Lehet, hogy nem hat nekem az oltás. És a kérdés jó, de ez megint csak nem ilyen egyszerű. Tény az, hogy amikor valaki arról panaszkodik, hogy az első védőoltás után belázasodott, feje fájt, gyenge volt, izomláza volt, rosszul érezte magát, akkor azt szoktuk mondani, hogy természetesen, hiszen az immunrendszerre reagált a védőoltásra. De aki nem érez ilyen tüneteket, annak az immunrendszere is jobban reagált rá, csak nem ilyen látványosan. Tehát ebből nem lehet messze menő következtetéseket levonni. Tény az, hogy azt azért tudnunk kell, hogy különösen ezek a úgynevezett mRNA-s vakcinák, tehát ezek a hírvivő vakcinák, ezeknek rendkívül erős immunválaszt kiváltó hatásuk van. Tehát egyáltalán nem szabad azon csodálkozni, hogy igenis ezekre bizonyos reakciók kialakulnak. Ezek nem károsak. Ezek a szervezet úgymond egy napig tartó jótékony reakciói az védőoltásra. Ráadásul egyes vakcináknál megfigyelték, hogy a második után ez még akár erősebb is lehet. Tehát a második védőoltás beadása után az illető jobban lázas, gyengébb, feje fáj, stb. Ilyenkor nem kell semmi rosszra gondolni, ezek elmúlnak 24-48 óra alatt, és ezáltal az immunválasz egy nagyon rendkívül erős lez. De azoknak is lehet, aki semmit nem érez után.
De a nem mRNA-s típusú vakcinák immunválaszára erősségére kevésbé jellemző ez a fajta drasztikus megjelenés?
Nem, ugye a vektorvakcinák is, ugye azok egy ártalmatlan vírus juttatnak a szervezetbe, ami ellen a szervezet megint csak úgymond védekezhet, reagálhat rá. Tehát ott is megfigyelhető az, hogy másnap esetleg, vagy aznap éjjel kialakul egy lázas reakció, izzad az illető. Ezek, hogy mondjam, szinte természetes dolgok, de ez kialakulhat egyébként a úgynevezett kínai vakcinák után is. Tehát ezeket próbáljuk meg úgy elfogadni, hogy ezek teljesen normális reakciók. Egyre figyeljünk, hogy az első védőoltás, de még a második után közvetlenül elvileg még megfertőződhetünk. Tehát, hogyha ez a láz nem múlik el, tovább marad, köhög, esetleg ízérzés zavara lesz, elveszti a szaglását, akkor tessék gyanakodni, hogy itt nem az oltásnak úgymond a mellékhatásairól van szó, hanem esetleg megfertőződtünk úgy, hogy már kaptunk egy oltást. Ezt azért elég sokszor látom. És ez óva intek ezért mindenkit attól, hogy egy védoltás felvétele után úgy érezze, hogy övé a világ, és nem vigyáz magára, mert a megfelelő védettséghez a kettő után még egy-két hétnek is el kell tenni.
Az oltás kísérő hatásai azok nagyon mások, mint a COVID fertőzés kísérő hatásai. Magyarán oltás után elvileg nem lehet mondjuk szaglás, meg ízérzékelés vesztése?
Így van, nagyon mások. Tehát az abszolút jellemző tünetek, ez a nagyon erős, furcsa, kínzó fejfájás, a ízszagérzés elvesztés, az a hihetetlen gyengeség, ami ilyenkor a betegekre rátör, sokszor a magasláz, köhögés, ezek a COVID-ra jellemzőek. Az egyszeri magasláz, fejfájás, gyengeség, egy napig tartó gyengeség, meg a védőoltásoknak a reakciója jellemzőek. Ezeket azért nehéz összekeverni, ráadásul sajnos az angol mután súlyosabb betegséget okoz. Tehát látjuk azt, hogy a betegek az utóbbi hónapokban súlyosabb tünetekkel kerülnek kórházba, fiatalabbak. Tehát a védőoltásokat követő reakciók messze-messze különböznek azért, és hangsúlyozom, azok általában egy-két nap alatt elmúlnak. A COVID ugye tudjuk nem, az gyakran heteken keresztül is elhúzódik. Úgyhogy érdemes ilyenkor végig gondolni azt, hogy mit csináltunk az elmúlt napokban, és akár egy COVID-tesztet is csináltatni.
Van-e már releváns tapasztalat arra, hogy milyen átoltottsági foktól kezdve lehet gondolkodni egy társadalomban a korábbi szabályok enyhítésén? Izraelre gondolok, akik nagyon magasan oltanak át. Az ő tapasztalatuk mit mutat?
Ugye Izrael az élő példa, és nem sokára Anglia lesz, illetve az Egyesült Államok, ahol a lakosságnak egy jó részét már beoltották, hogy mikor lehet már szélesebb körben nyitni. Tehát lehet intézkedéseket hozni a lakosság egy negyedének a beoltása után, de olyan hihetetlenül nagy engedményeket azt még nem lehet adni. Tehát ahhoz azért nagyon sok embernek kell beoltva lenni. Ráadásul Izraelben figyelték meg azt, hogy a felnőtt lakosság 50%-ának a beoltásánál egyszerűen elkezdett lanyhulni az oltakozási kedv. Hiszen akkor jöttek volna azok a fiatalok, akik igazából nincsenek vészhelyzetben a vírust illetően, és ők nem nagyon akarták az oltást. Viszont 50%-kal nem lehet még visszatérni a régi életünkhöz. Úgyhogy ilyenkor meg kellett győzni őket, hogy ugye ne csak magukra gondoljanak, hanem arra, hogy amíg nincs átoltva a társadalom felnőtt részének 70-80%-a, addig még nekünk mindig maszkban kell járni. Ez neki sikerült, és elindult az oltás, és már van 60-70%-nál járnak, és úgy hallom, hogy most már azért nagyon sok helyen nyitják a teraszokat, lehet látogatni a sportrendezvényeket, úgyhogy hogy is mondjam, ők közel állnak ehhez. Én úgy gondolom, hogy ha ebben a tempóban történik a lakosságnak a beoltása Magyarországon, akkor elképzelhető, hogy nyáron eljutunk oda, hogy komolyabb engedményeket lehet most már tenni.
Az egy lehet egy komolyabb engedmény, hogy nem kell maszkban strandolni például? Tehát ilyen típusú engedményekre gondol? Egyáltalán mikor tehetjük le a maszkot?
Ez így van, hiszen ne felejtjük el, hogy ez a vírus azért elsősorban zárt tereken terjed. Tehát nekünk a zárt terekre, lakásokra, boltokra, edzőhelyiségekre, munkahelyekre kell gondolnunk, mint a legfőbb veszélyforrás. Tehát az első engedmény, az nyugodtan lehet, hogy a nyílt terekben engedjük meg az embereknek a nagyobb mozgást. A nyílt terekben sokkal nehezebben terjed, ahhoz nagyon nagy zsúfoltság kell ahhoz, hogy ott komolyabb terjedés legyen, gondolok például egy foci meccsre. Tehát nyilvánvalóan sok ember összezsúfolva azért veszélyt jelent egymásra. De például egy strandon kellő távolságot tartva meg lehet már talán maszkban jelenni. Én nagyon bízom benne, hogy nyáron azért már nekünk legalábbis nem kell napoznunk maszkokban.
Még egy tapasztalatokon alapuló kérdés, hogyha valakiről mondjuk egy parkban megérzem 15 méter távolságból, hogy dohányzik, akkor ha a dohányfüstjét érzem, akkor nyilván a tüdejéből kifújt levegő illatát érzem. Elvileg megfertőződhetek ilyen távolból, vagy nem?
Ezért így egy év után 130 millió ember megbetegedésénél már rájöttünk volna arra, hogyha ilyen fertőződés van. Tehát itt egy járvány idején meg kell különböztetnünk a gyakori és a ritka dolgokat. gyakori dolog az, hogy zárt térben, maszk nélkül, ha ott van ott egy, pláne egy szuperterjesztő, aki ugye nagyon sok vírus tartalmaz, és nagyon sok embert megfertőz, akkor jó eséllyel megfertőződünk. Még nyílt térben, mondjuk egy-két méterre egy másik embertől, még akkor is, hogyha nincs rajtunk maszk, nagyon kicsi valószínűséggel fertőződünk meg. Ráadásul ezek a vírusok, ezek ilyen kis aeroszokkal ugye utaznak a levegőben, amik azért elég gyorsan ugye lesüllyednek. A dohány füst, a füstnek a természetéből kifolyólag tud több méterre terjedni. Tehát azért ma már azt látjuk, hogy azért ez a vírus elsősorban közelben maszkhasználat nélkül terjed. Nyílt térben, tehát szabadban ez sokkal-sokkal nehezebben terjed. Persze nem jelenti azt, hogy nem kell betartani a szabályokat, hiszen a mindenki betartja azokat a szabályokat, amik a járvány ellen hoznak, akkor nyilvánvalóan sokkal könnyebben tudunk maga a járvány ellen védekezni.
Ugye az első, második hullámokban azt tanultuk, hogy elsősorban idősebb, más betegségekkel is rendelkező embereket betegít meg súlyosan halálos kimenetellel ez a vírus. Most azt látjuk, hogy nem csak, sőt egyre kevésbé nem. Mi ennek a magyarázata?
Most is elsősorban az idős, krónikus beteg emberek halnak meg sajnos a koronavírusban, de ne felejtsük el, hogy az idősek jó része kezd beoltva lenni. Tehát jóval kevesebb, fogékony, idős ember lesz, aki súlyosan megbetegedhet. Ráadásul, igen, ez a vírus, a brit mutáns, ez a fiatalabbak között is szedi most már az áldozatait. Sőt, a gyermekorvosok észrevették, hogy a gyermekek között is egyre több fertőzöttet találnak. Tehát alapvetően végig kell azt gondolnunk, hogy ma már nem feltétlenül az idősek között lesz sok beteg, hanem igenis, akár teljesen egészséges, 30-40 éves embert is megfertőzhet súlyosan a vírus. Ez megint csak arra mutat, hogy tessék felvenni a védőoltást, tessék kérni a védőoltást, senki nem tudja megmondani, hogy miért ez az ember lesz súlyos beteg, és a másik miért nem, aki ugyanolyan egészséges, mint ő, ugyanolyan korú, és ő pár nap alatt vidáman túl van a víruson.
De hajlamosító tényezők sem teljesen világosak, még ilyennek említették a súlyos elhízást, a cukorbetegséget és más meglévő alapbetegségeket. Ezek állnak még? Tehát ezek hajlamosítanak?
Ezek ugyanúgy állnak, így van. Ezek ugyanúgy állnak. Tehát az elhízás még a gyerekek között is egy nagyon súlyos rizikó tényező. Ezek mind megmaradtak. Tehát a súlyos betegségek, a daganatos betegségek, a cukorbetegség, a krónikus vesebetegség, ez azért megmarad, tehát nyilvánvalóan a beteg emberek sokkal fogékonyabbak egy tüdőgyulladásra és súlyos fertőzésre. Ráadásul ez a vírus rendkívül gonosz. Tehát nem csak a tüdőt támadja meg, hanem az agyat, a májat, a szívet, a vesét, a heréket, tehát a bőrt, a beleket. A szervezetnek rendkívül sok szervrendszerét támadja meg. Nagyon gyakran okoz véralvadási zavarokat. Tehát logikus, hogy sajnos egy egyébként is beteg embernél ez nagyon-nagyon súlyos következményekkel jár.
Az elhízás az miért? Régen az elhízást meg a jólét jelének is volt szokás tekinteni, az olyan a kicsattanó egészség, így mondták.
Hát ugye az elhízás az sajnos azért, mert ugye mint tüdőbetegség egy nagyon súlyos tüdőgyulladással jár, az oxigén cserét maga az elhízás is tudja gátolni. Ugye tudjuk, hogy az elhízottak sokkal nehezebben kapnak levegőt, mert kicsit alacsonyabb az oxigén szintjük. Tehát az elhízás etéren elkezdődik egy súlyos tüdőgyulladással, és sajnos nagyon gyakran lélegeztetőgép a vége, és a lélegeztetőgép rendkívül nehéz az elhízott betegeket lélegeztetni. Rendkívül sok komoly akadályt gördít ez a lélegeztető tüdőségükhöz. Ezt már az amerikai járványnál megfigyelték, és Mexikóban megfigyelték, hogy maga az elhízás milyen súlyos rizikó tényezője a koronavírusnak, és ez sajnos így van Magyarországon.
De azért, mert egy nagyon elhízott ember az nehezebben tudja a testében a légző izmokat dolgoztatni folyamatosan?
Hát ez csak a dolog egyik része. Igen, ez csak a dolog egyik része, hogy az elhízottak nagyon gyakran cukorbetegek, nagyon gyakran hipertóniások, nagyon gyakran metabolikus zavaraik vannak, és ez így mind együtt vezet oda, hogy náluk súlyosabb lefolyású. Tehát azért látni kell, hogy a hírekben szereplő több alapbetegséggel rendelkező ember hal meg, hát általában itt azért több betegségről van szó. Tehát hál' Istennek egyfajta alapbetegség, mondok egy példát, önmagában a magas vérnyomás azért nem jelent olyan rizikót, hogy én olyan óriási veszélynek legyek kitéve, de hogyha három ilyen alapbetegségem van, akkor nagyon-nagyon gyorsan próbáljuk meg magamnak vakcinát.
De van gyógyszer, amit a házi orvos is felírhat már a koronavírusnak egy bizonyos szakaszában, ez a favipiravir, hogyha jól emlékszem. Meddig lehet az embernek otthon, házi orvos felügyelete mellett saját magát gyógyszereznie? Van erre valami általános szabály?
ugye amikor a vírus megjelent, nem volt idő arra, hogy gyógyszereket fejlesszünk ki, és jelenleg sincs, úgyhogy év vége előtt nem lesznek igazán hatékony gyógyszerek. De korábban más vírus ellen hatékonynak tűnő gyógyszereket, például a favipiravírt, amit egyébként influenza ellen fejlesztettek ki, megpróbálták a koronavírus ellen, és több-kevesebb sikerrel jártak. De ez csak akkor lehet hatékony, hogyha a betegségnek a legelső szakában adjuk, tehát mondok egy példát, egy-két napos láz esetén elkezdve ezt lehet alkalmazni. Ezért a házi orvosok akár egy telefonos konzultáció után, ha az illető betegnél típusos koronavírusos tünetek vannak, pláne a tesztje pozitív, akkor föl tudja iratni neki a gyógyszert, és valamelyik hozzátartozója ki tudja váltani, és el tudja vinni. Ezt a gyógyszert a betegség első napjaiban alkalmazva valóban egy látványos javulást látunk, és valóban néhány esetben megakadályozhatja a súlyos lefolyást. De ez azért nem egy csodaszer. Tehát a favipiravir egy vírus ellenes szer, amivel mi koronavírusos betegeket a kezdeti stádiumban kezelünk. Egy eléggé biztonságos szer, tehát nincsenek súlyos mellékhatásai, nincs igazából komoly hatással az emberi szervrendszerekre, gondolok itt a májvese működésre, tehát nyugodtan akár távkommunikáció segítségével is fel lehet írni. Kicsit furcsa a szedése, mert az első nap 2x8 tablettát, majd ezt követően 2x3-at kell szedni, de sok esetben segít az a még otthon lévő betegeknek.
Mennyire sok esetben, mert azt mondta, hogy néhány esetben sikerül megfogni vele a betegség tovább terjedését. 10-ből 5-nél többször, vagy inkább kevesebbszer?
Ezt egyelőre nem tudjuk megmondani, ugye, hát ezt nem olyan régen vezettük be a gyakorlatba, ezt majd a komoly összesítés kell a járványnak egy későbbi szakaszában, hogy meg tudjuk azt mondani, hogy valóban hány embernek segített. Egyébként egyes klinikai vizsgálatok szerint az enyhe és középsúlyos betegeknél legalább 20-30%-ban lehet vele javulást elérni. Ami nagyon sok, hiszen ez tudjuk nem egy 100%-ban hatékony szer.
Addig középsúlyos, ameddig nem fullad? Hogy kell ezt egy laikusnak elképzelni?
Hát ugye az enyhét nem nehéz elképzelni, náthás, egyszer lázas volt, kicsit köhög. A középsúlyos az már kicsit jobban köhög, napokig lázas, de még nem szorul kórházi ellátásra, nem szorul oxigénkezelésre. Amennyiben észleli, hogy ugye úgymond fullad otthon, akkor kórházba kerül, akkor súlyos állapotnak kell elkönyvelni, illetve hát van a súlyos életveszélyes, amikor intenzív osztályos kezelésre szorul. Nagyon sokan vásárolnak a patikában egy olyan kis műszert, amivel az ujjukon meg tudják mérni a vérükben az oxigén szintet. Ez nagyon fontos dolog. Ennek a szintje, hogyha kellőképpen magas, akkor még bizonyosan jó állapotban vannak, viszont hogyha egy bizonyos szint alá csökken, akkor lehet aggódni, hogy a tüdőgyulladásnak egy súlyosabb formája alakul ki.
A 90 a bizonyos szint?
Hát igen, de ez is azért változik. Nem mindegy, hogy valaki például egy krónikus, dohányos, tüdőbeteg, eleve alacsony az oxigén szintje, tehát ezeket azért figyelembe kell venni ennek a meghatározását.
De egy laikus ezt képes értelmezni, hogy a pulzoximétere mit mutat?
Igen, abszolút így van. Tehát, hogyha elkezdődik a betegség, és mondjuk egy 96-7%-kal működik ez a kis műszer, és később egyre jobban köhög, szárazon, fullad, nehezen kap levegőt, és 90 vagy 90 alá csökken, teljesen egyértelmű indikáció annak, hogy ez innentől már csak kórházban kezelhető.
Még mindig az otthoni gyógyulásnál tartunk. Van egy olyan pillanat az otthon gyógyuló beteg életében, amikor még meg lehet fogni a tüdőgyulladást, favipiravirral vagy mással, vagy ha az ki akar alakulni, akkor így is úgy is kialakul.
Nehéz erre válaszolni, de nagyon sok beteg meggyógyul otthon. És nagyon, sajnos nagyon sokan kórházba kerülnek. Rendkívül kicsi a határ azt megmondani, hogy mikor mondjuk azt a betegnek, hogy még maradjon otthon, nem lesz semmi baj, és mikor mondjuk azt, hogy hát sajnos ez mentőt kell hívni, és be kell vinni a kórházba. Ugye igazából nagyon sok olyan beteget látunk, aki tényleg túl sokáig van otthon. Tehát gondolok arra, 10 napig lázas, köhög, alacsony az oxigén szintje, szörnyű állapotban van, de ugye fél a kórháztól, fél az intenzív osztálytól, fél a lélegeztetőgéptől. Ilyenkor azt kell, hogy mondjuk, hogy hát igen, korábban kellett volna jönni. A favipiravir az teljesen egyértelmű, hogy a betegség első néhány napjában hatékony. Tehát nem szabad azt hinni, hogy 7 napos láz után majd beszedem a favipiravirt és jobban leszek. Nem, akkor már sokszor a kórházi kezelésnek kell jönnie. Ott is olyan gyógyszereknek, amik éppen rendelkezésünkre állnak, és próbáljuk az életüket ezzel a másik intravénás vírusellenes készítménnyel megmenteni.
Az a pont, amikor mindenképpen indulni kell, az a véroxigén szint és a fulladó köhögés?
Ugye otthoni körülmények között ezt tudjuk mérni, ezt tudjuk meghatározni. Vagy a rendkívüli fáradtságot, gyengeséget. Ugye egy folyamatos, egyhetes láz és állandó köhögés rendkívüli módon megterheli az emberi szervezetet. És úgymond kifárad a beteg, és ilyenkor megint csak nekünk kell segíteni a kórházban.
A kórházban mivel kezdődik a segítség? Az oxigénterápiáknak is teljesen különböző módszerei vannak, ezt is megtanultuk, de szerencsére még nem mindenki látta.
Hát az első lépés természetesen az oxigénkezelés, és így van, ahogy mondja, ennek mindenféle fajtái vannak, az orrszondától, a maszkokon keresztül, a nagy átfolyású oxigénkezelésen keresztül, mindenféle módszer arra, hogy a vérnek az oxigén szintjét emeljük. És ha a vérnek az oxigén szintjét emeljük, akkor a keringést javítjuk, a tüdő funkciót javítjuk, és ezáltal a szervezet át tudja vészelni azokat a napokat, amik a tüdőgyulladással járnak. Természetesen a remdesivir nevű vírusellenes készítmény ilyen helyzetekben már szoktuk alkalmazni. Természetesen a gyulladásgátló kezeléseket alkalmazunk, és próbáljuk a betegeket a kórházi ágyon tartani. Van egy határ, amikor már ez sem segít, ilyenkor jön ugye a intenzív osztály, esetleg a gépi lélegeztetés, amikor a gázcserét, ugye a tüdőt, azt egy géppel kell segítenünk, ugye ez a gépi lélegeztetés, aminél szintén el kell telni majd ott néhány napnak, néha hétnek ahhoz, hogy a tüdőgyulladás meggyógyuljon, és a beteg lekerüljön a lélegeztetőgépről, mert természetesen a gépi lélegeztetés nem jelenti azt, hogy ott mindenki meghal, aki intenzív osztályon van.
Az, hogyha nem javul a szervezet oxigénfelvevő képessége, az mindig a tüdőgyulladás miatt van?
Többnyire a tüdőgyulladás miatt van, így van, bár hangsúlyozom, többféle más betegség is van, de ezeket meg kell előzni. Ugye a betegségeknek egy nagyon-nagyon komoly része a véralvadási zavarokból adódik. Véralvadási zavar keletkezik az agyban, a szívben, a májban. Ezeket ma már mi természetesen vérhígító kezeléssel minden betegnél, kórházban fekvő betegnél megpróbáljuk megelőzni, és ez jól is sikerül. Tehát nekünk is többnyire a tüdőgyulladásra kell csak koncentrálnunk szerencsére.
Van-e mára már világos fejlődése a koronavírus betegségnek? Lehetett hallani sokszor, hogy az első súlyos szakasz után egy átmeneti könnyebbülés következik, majd utána újra egy súlyos szakasz. És aki egyszer elhagyta a lélegeztetőgépet, akkor lehet, hogy még egyszer oda kerül.
Ugye ebben különbözik a koronavírus más tüdőgyulladásoktól például, ahol van egy kórokozó, egy baktérium vagy egy vírus, ami okoz egy gyulladást a tüdőben, ezt mi kezeljük antibiotikumokkal, gyógyszerekkel, majd az illető meggyógyul. A koronavírus nem ilyen. A koronavírus beindítja az embernek a saját immunrendszerét, a saját immunmechanizmusait. És a 6., 7., 8. napon, amikor már úgy néz ki, hogy minden rendben van, az illető elkezd javulni, láztalanodik, kicsit jobban érzi magát, beindulnak a szervezet saját maga ellen termelt immunmechanizmusai, ez az úgynevezett citokin vihar, és hirtelen nagyon rossz állapotba kerül, újra lázas lesz, csökken az oxigén szintje, és nagyon gyakran lélegeztetőgépre kell tenni. Nagyon ritka az ilyen betegség, ami egy kezdeti vírusos fázis után egy immunológiai fázist követően kerül súlyos állapotba. Erre is vannak gyógyszerek. Ezt az immunválaszt el lehet nyomni, lehet csökkenteni, lehet lassítani. Tehát ez egy teljesen más típusú kezelést kíván. Ezeket mi egyébként Magyarországon és sok más országban is úgynevezett kézikönyvekben írjuk le, amit állandóan frissítünk, hiszen állandóan újabb és újabb ismereteink támadnak a koronavírus ellen, és valóban éppen nemrég kellett ezt a kézikönyvet újra frissíteni, mert újabb terápiák kerültek például az ilyen immunmechanizmusok gyógyítására a tudomány révén. Úgyhogy ez egy állandó mozgás, egy állandó tanulás, és igyekszünk ezeket a terápiákat Magyarországon mindenhol terjeszteni, ahol koronavírus fertőzött betegeket gyógyítanak.
Az újabb terápiák alatt új módszereket vagy új gyógyszereket kell érteni?
Egyelőre új gyógyszereket, de nagyon sok módszer is van, nagyon sokat tanultunk az intenzív ellátás során, hogy hogy kell a betegeket lélegeztetni, hogy kell hasra fektetni. Ezek mind-mind új dolgok, úgyhogy az intenzív terápia folyamán is vannak újdonságok. Rendkívül szeretnék már új gyógyszereket bevezetni, de egyelőre még várni kell rá. Valamikor ősszel vagy évvégén lesz olyan gyógyszerünk, amivel nem csak az enyhe stádiumban, hanem a súlyosabb állapotban lévő betegeket is meg meg lehet már gyógyítani. Nagyon jó hír az, hogy vannak már ilyenek, akár tabletta formájában, akár intravénás infúziók formájában, tehát nem sokára maga a betegség ellen is fogunk tudni jóval hatékonyabban harcolni, mint ami most a rendelkezésünkre áll.
Az, hogy ebben a szakaszban a gyerekek is sokkal veszélyeztetettebb helyzetben vannak, vagy annak tűnnek, ez a vírus mutáns miatt van, vagy valami más oka van?
Ez egyértelműen a mutáns miatt van. De a járvány elején azt mondtuk, hogy a gyerekekre ez a vírus szinte egyáltalán nem veszélyes, és valóban nem is voltak súlyos állapotú gyerekek. Ma már sokan vannak kórházban, és nem csak az elhízott, szívbeteg, vesebeteg gyerekek, hanem sokszor teljesen egészséges gyerekek is. Ráadásul a gyerekeknél is van egy ilyen immunmechanizmus, ami a koronavírus gyógyulása után akár néhány héttel jelentkezik, egy úgynevezett sokszervi gyulladás formájában. A szülő észreveszi, hogy a gyermek újra lázas lesz, feje fáj, bepirosodik a szeme, elesett lesz, olyannyira, hogy kórházba kerül, és a kórházban derül ki, hogy a sok szervi gyulladásos betegségét egy korábbi koronavírus fertőzés okozta. Akár egy olyan, amit a gyerek szinte észre sem vett. Ez, hál' Istennek, ez a szindróma, ez jól kezelhető, immunelnyomó készítményekkel, immunglobulinokkal, tehát ebben Magyarországon még úgy tudom, egyetlen egy gyerek sem halt meg szerencsére, de ez is mutatja, hogy mennyire veszélyes a vírus, és mennyire nem csak a tüdőre, hanem más szervrendszerekre, sőt az immunrendszerre is milyen komoly befolyással van.
Van a gyerekek életében, akikre most sokkal-sokkal jobban figyelünk, valami olyan jel, amikor koronavírusra kell gyanakodnunk? Illetve ez a jel, ez más, mint a felnőttekénél tapasztalható jel?
Gyerekek sokkal enyhébben vészelik át. Tehát a gyerekeknél akkor gondolunk koronavírus fertőzésre, hogyha kiderül például a szülőkről vagy a nagyszülőkről a fertőzés, és kiderül, hogy a gyerek tényleg valamikor egy kicsit náthás volt, vagy fájt a torka, vagy egy kicsit köhögött. Tehát a gyerekek mind a mai napig jóval enyhébb tünetekkel vészelik át a fertőzést. Ráadásul azért a gyerekekben nagyon-nagyon ritka a súlyos fertőzés, még akkor is, hogyha azt mondom, hogy az angol mutáns veszélyesebb rájuk. Tehát a gyerekeknél én úgy gondolom, hogy a rizikócsoportba tartozókra kell majd figyelni. Mert ugye beszélünk arról, hogy egyes szakorvosok szerint a gyerekeket is oltani kell majd később. De ezt nem tudom, abban szinte biztos vagyok, hogy a rizikócsoportba tartozó gyermekeket érdemes lesz beoltani. Általánosságban a gyerekek oltásáról még meg kell várni azokat a tapasztalatokat, amiket Izraelben meg Amerikában szereznek.
Játszunk-e otthon a gyerek ujjával meg a pulzoximéterrel, a véroxigén szintmérővel? Méregessük-e a gyerek véroxigén szintjét, vagy nem?
Nem. A gyereknél azért ez más módon zajlik, ez a betegség. Hogy hangsúlyozom, a gyerekek nagyon ritkán kerülnek súlyos állapotba. Természetesen előfordul, lehet, de ez ritka. Tehát nagyon sok olyan családot látok, ahol a szülők, nagyszülők megbetegednek a gyerekeknek, az ég egyet a világon semmi baj nincsen.
Mit kell még ahhoz végigcsinálni, hogy a gyerekeknek is legyen vakcinájuk? Náluk ugyanaz a metódus megy, mint a felnőttek vakcinájánál? Mert ott amikor, ugye felnőtt próbák vannak, A csoport, B csoport, placebo, nem placebo, de gyerekeknél ezt elég macerás végigcsinálni.
Amikor ez a járvány elindult, akkor azonnal látszott, hogy idős, krónikusan beteg emberek vannak a legnagyobb veszélyben, ezért az oltóanyagokat felnőtteknél próbálták ki, és senki nem törődött a gyerekekkel, a várandósokkal, a szoptató édesanyákkal, mert erre arról nem volt idő. Most már zajlanak olyan kísérletek, ahol gyerekeket oltanak koronavírus elleni vakcinákkal. Ugye tudjuk, hogy most már a terhesek is a második, harmadik trimeszterben biztonsággal oltatóak, AstraZeneca, Pfizer és Moderna oltással. Tehát tanulunk, látjuk az eredményeket. Látjuk azt, hogy a Pfizer védőoltásával beoltott gyermekeknél közel 100%-os a védettség. De hát ez várható is volt. A gyerekek nagyon jól viselik a védőoltásokat, hiszen ők azok, akik kötelező módon Magyarországon nagyon sokféle oltást kapnak, és kutyabajuk nincs tőle. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a Pfizerre vannak erre tapasztalatok, a Pfizer védőoltását a gyerekek rendkívül jól tűrik. Tehát, hogyha úgy dönt majd a járvány ellen védekező tudományos tanács, hogy be kell oltani például a rizikócsoportba tartozó gyermekeket, akkor szinte biztos vagyok benne, hogy mindenki nyugodtan beolthatja, mert ebből a gyerekeknek semmilyen kára nem fog származni.
Arra van már tapasztalat, hogy a várandós és oltott anyuka, ha megszüli a gyerekét, akkor a gyerek védett vagy nem védett?
Arra van tapasztalat, hogyha az édesanyja akár beteg lesz, és úgy találkozik a koronavírussal, akár védőoltást kap a második, harmadik trimeszterben, akkor az ellenanyagok egy része átjut a magzatba, a köldökzsinóron. Az, hogy ez mennyire védi meg a gyermeket, ezt nem tudjuk, de a megszületett kisbabáknál nagyon gyakran találkozunk valamennyi antiteste. Tehát nem csak magát védi meg a kismama a súlyos tüdőgyulladástól, hanem a gyermek is kap valami védettséget. Az egy más kérdés, hogy nincs rá szüksége, hiszen a csecsemők nem betegednek meg koronavírusban súlyosan, még a kisgyermekek sem. Tehát a jelenleg súlyos állapotban lévő gyerekek inkább az ilyen 12-14 éves korosztályba tartoznak. Tehát valamiért ez a koronavírus, hála annak a jó Istennek, nem veszélyes az újszülöttekre és a kisbabákra. Találtak olyan újszülöttet, aki megbetegedett, enyhén náthás volt, és teljesen sikeresen vészelt át a fertőzést.
Arra van-e már tapasztalat, hogy a koronavírus korábbi variációján átesett, tehát már egyszer koronavírusos beteg, a brit variánsot által okozott betegséget elkapja, vagy nem kapja?
Hát erre még nincsen tapasztalat, de ritkán újra lehet fertőződni. Tehát a brit variáns valószínűleg változott annyiban az eredeti vírushoz képest, hogy újra lehet fertőződni. Viszont annyiban nem változott, hogy az újrafertőződés ne legyen többnyire enyhe. Tehát gyanakodhat az, aki novemberben átesett a fertőzésen, és most koronavírusos tünetek mutat, hogy ő újra megfertőződött, de óriási valószínűséggel nem lesz súlyos beteg. Ugye járványról beszélünk, tehát nekünk a ritka dolgokkal kevésbé kell foglalkozni. Tehát az újrafertőződés, amennyiben ez ritkán fordul elő, nem az újrafertőződés miatt van most a harmadik hullám, hanem az angol mutáns miatt van a harmadik hullám.
Említette, hogy a lélegeztetőgépre kerülés az nem halálos ítélet, tehát onnan le lehet jönni. Milyen arányban lehet lejönni, és mitől függ, hogy az ember ezt a kritikus szakaszt túlélje?
Ugye én csak a saját kórházamnak, a Délpesti Centrum Kórháznak az adatait tudom mondani, de a járvány legelején legalább 30-40%-os 30-40 halálozási arány volt. Később, ahogy ugye egyre súlyosabb betegek lettek, megjelent az angol mutáns, ez elkezdett emelkedni, de akkor se több, mint 50-60%. Ráadásul képzeljük el, hogy itt rendkívül súlyos, sokszor nagyon idős betegekről van szó, akiket nagyon nehéz lélegeztetni, és nagyon nehéz életben tartani. Egyébként általában nemzetközileg ez megfelel annak az átlagos szintnek, ami azt mutatja, hogy a gépi lélegeztetéssel hogy lehet a betegeket életben tartani.
Látnak-e már látótávolságban lévő speciális koronavírus fertőzés elleni gyógyszert? Tehát nem olyat, amit más betegségekre fejlesztettek ki, de itt is működik, hanem speciálisat.
Igen. Igen. Ez is egy koronavírus, és ez is egy RNS vírus, amely RNS vírusok ellen korábban nagyon jól felvettük a harcot. Gondoljunk itt akár az észbetegségre, ami ma már egy jól kezelhető szindróma, vagy gondoljunk a C-típusú májgyulladásra, arra a súlyos májbetegségre, ami nemrég szinte egyelő volt a halálos ítélettel, és ma már tabletták segítségével 3-4 hónap alatt tökéletesen meg lehet az embereket gyógyítani. Hasonló módszerrel, egy úgynevezett proteáz gátlóval kísérleteznek a koronavírus ellen. Proteázgátlókat egyébként az AIDS-betegségnél is alkalmazunk, és van már olyan, ami szinte 100%-ban megállítja a vírus szaporodást. Igen ám, de amíg egy védőoltást egy év alatt sikerült létrehozni a világnak, úgy, hogy végigment az összes fázison, tablettát nem lehet. Ahhoz legalább 2 év kell, gondoljunk arra, hogy nagyon-nagyon komoly teratogén hatásokat kell vizsgálni, tehát van-e magzatkárosító hatása, van-e hosszú távú hatása, és ehhez olyan 1,5-2 év kell. Ez körülbelül idén fog letelni, úgyhogy én nagyon-nagyon hiszem azt, hogy idén lesz a kezünkben olyan gyógyszer, amit egy akut koronavírus fertőzöttnek beadok, és az illető meggyógyul, anélkül, hogy kórházba kerülne, és súlyos állapotba kerülne.
Koronavírus fertőzést megelőző gyógyszer, ami olyan, mint egy vakcina, csak szájon át bevehető, olyan elképzelhető, lesz olyan?
Igen, lesz. Olyan megelőző tablettán kísérleteznek, ami a tablettá révén megakadályozza azt, hogy én megfertőződjem.
Ez olyan, mint egy vakcina?
Ez olyan, mint egy vakcina, csak nem kell szúrni, hanem beszedem. Hasonlóképpen a sprékhez. Tehát kísérleteznek olyan orrsprékkel, hogy befújom magamnak az orrsprét naponta 2-szer, ami megelőzi azt, hogy én megfertőződjem. Tehát ugye rengeteg olyan módszer van, amivel járvány idején meg lehet próbálni védekezni, és nyilvánvalóan óriási pénzeket, tudást, embert, szakembert szabadítottak föl erre, akik most mind ezen dolgoznak, és várható, hogy egészen hihetetlenül speciális megoldások lesznek a vírus ellen.
Az orrspré az kitakarítja a vírust, vagy azt akadályozza meg, hogy a légutakon lejjebb a tüdő felé jusson?
Így van, hogy megakadályozza azt, hogy lejjebb jusson. Ugye van egy ilyen úgynevezett IgA védekezés, tehát felületi védekezés az emberi szervezetben. Ezt próbálja meg kihasználni, hogy az orspré megakadályozza, hogy a vírus lejjebb jusson a tüdőbe. És igenis, ezek a módszerek működnek, csak hát nincsenek még olyan stádiumban, hogy széleskörűen alkalmazzák őket.
De akkor ezek működni fognak, akkor ezek patikapolcáról orvosi rendelvényre levehető szerek lesznek, és ha jön a következő koronavírus járvány időszak, akkor mindenki csak besprézi az orrába, és el van intézve? Így kell majd elképzelni?
Hát hogy is mondjam, nagyon sokat segít nekünk ez a koronavírus járvány abban, hogy ilyen módszereket kifejleszünk. Ugye ezen az emberiség eddig nem nagyon gondolkodott, vagy legalábbis nem igyekezett, hogy legyen egy olyan orrspray, ami megakadályozza a vírusfertőzést, legyen egy olyan tapasz, ami megvéd a fertőzéstől, legyen egy olyan tabletta, ugye, ami megvéd a fertőzéstől, mert ugye oltóanyagok már vannak. De hát egészen elképesztő a tudomány skálája. Abban a 100 darab fejlesztés előtt álló oltóanyagban ezek mind benne vannak, ezek a módszerek. Még olyanok is, amelyek például az összes mutáns ellen védenek. Tehát olyan védőoltás, ami ellen akárhogy mutálódik a koronavírus, mindenképpen hatékony lesz, és ez is már itt van szinte kéz közelben.
De ezt el tudnám magyarázni, hogy én is megértsem, hogy az hogy lehet, hogy egy még ki sem alakult mutáció ellen is képes védeni egy már megalkotott vakcina?
Mert más helyen hat. A jelenlegi védőoltások, ugye ezeket volt a legkönnyebb létrehozni, hiszen ezek azt a célt szolgálják, hogy a vírus ne tudjon kötődni az emberi sejtekhez. Ma már olyan védőoltások is vannak, ami a vírusnak nem ezt a külső kötődő eleméhez kapcsolódik, hanem egy belső, stabil részéhez, ami nem mutálódik. Csak ugye hát ez megint csak időkérdése ezeket létrehozni, de én tudom, hogy van már ilyen a kísérleti stádiumban, amiből elképzelhető, hogy egyetlen elég lesz nagyon sok mutáns koronavírus ellen.
Délután 4 óra 7 perc körül adta ki az Európai Gyógyszerügynökség azt a közleményt, hogy nagyon ritka mellékhatásként előfordulhat vérrögképződés és alacsony vérlemezke szám az AstraZeneca oltásnál, így azt fel kell tüntetni a mellékhatások között, de lehet, kell is tovább alkalmazni az AstraZeneca vakcináját. Jó hír?
Ez jó hír. Ugye azt kell, hogy mondjam, hogy az a baj, és ez idézőjelben, hogy vakcina bőség van. Tehát vakcina fajta bőség van.
Már ez
ugye, ha lenne egyfajta vakcinánk, akkor ezen sokat nem kellene lamentálnunk, mert ez van és kész. De miután már Magyarországon nem sokára 7 féle vakcina lesz, akkor egyébként egy vakcinánál ilyen eseteknél az emberek elgondolkodnak, hogy hát hogyha van másik 6 féle, akkor én nem kérem ezt, mert ez vérrögképződés okoz, kérem a másik 6-ot. De egyelőre még azért nincs olyan bőség, hogy ebben így tudjunk válogatni, de azért arra kell gondolni, hogy ez egy rendkívül ritka mellékhatás. És rá fognak jönni arra, hogy kinél és miért alakul ki. Azt már most is látjuk, hogy többnyire középkorú hölgyeknél alakul ki ez a fajta mellékhatás, de borzasztóan ritkán. Annyira ritkán, hogy ez a hatás a ritka mellékhatások között szerepel, tehát emiatt nem feltétlenül kell ennek az oltásnak a használatát felfüggeszteni, még akkor is, hogyha jó néhány ország felfüggesztette. Ne felejtsük, hogy Angliában több 10 millió embert oltottak be ezzel a védőoltással.
A 60 év alatti hölgyeknél írja az Európai Gyógyszerügynökség. Van erre valami magyarázat, hogy miért ott, mi történik egy nőben, amikor 60 év fölé ér?
Ennek számtalan hormonális oka lehet. Ne felejtsük el, hogy például a fogamzásgátló tabletták nagyon sok hölgynél okoznak hasonló véralvadási zavarokat, mint az oltás. Tehát a hölgyek szervezete elképzelhető, hogy erre az oltásra másként reagál, őrült ritkán. Ugye itt néhány esetről van szó, 17-20 millió oltott közül. Tehát ez egy borzasztó ritka dolog.
A férfiaknál akkor ezek szerint ezzel nem is kell számolni?
Föl kell tüntetni a mellékhatások között, erre figyelni kell, ha valaki ezt az oltást kapja, és furcsa tünetei támadnak utána, tartós fejfájás, esetleg vérzéseket észlel magán, akkor azonnal forduljon orvoshoz, hiszen ez a korkép kezelhető. Jó, de hangsúlyozom, ez rendkívül ritka. De
vannak egyébként úgynevezett furcsa tünetek, amit az ember egy oltás után érez, és erre azt kell mondania, hogy na ez már furcsa, amikor az oltás után érzett tüneteknél nincs két ember, akinek egyforma tünetei lennének.
Ez így van, de az eddigi védőoltásoknál is így volt. Tehát a védőoltásoknak nagyon gyakran vannak helyi reakciói. Ha valaki úgy gondolja, hogy a védőoltástól lett valamilyen kára, valamilyen tünete, valami kialakult nála, ami szokatlan, akkor mindenképpen érdemes a mellékhatás bejelentőn az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésügyi Intézetnek bejelenteni, hiszen mi is ebből tanulunk, ha az emberek elmondják, hogy mit éreznek a védőoltások után. Hiszen egyelőre még ugye a fázis 3 vizsgálatok során emberek tízezreit, ma már azért mondhatom, hogy millióit oltották be, tehát nagyon sok tapasztalat gyűlik össze a védőoltásokkal kapcsolatban. Érdemes ezeket összegyűjteni, hiszen számos tanulsággal szolgálhat azoknak, akik most próbálják eldönteni, hogy milyen védőoltást kapjanak.
Van még nemzetközi együttműködés a védőoltások kialakításában és a már koronavírusos betegek kezelésében? Mármint arról, hogy hogyan kell ezt a legjobban csinálni. Mert az elején a kutatók is arról beszéltek, hogy persze, egészen szokatlan adatáramlás és együttműködés van, de még mindig van?
Hát vannak nemzetközi tapasztalatok és nemzetközi ajánlások, de valóban én is úgy érzem, hogy nem minden ország követi azokat. Tehát nagyon sok ország a maga útját járja, akár a vírusellenes kezelésben, akár az immunterápiák terén, akár a plazmaterápiában. Tehát nincsen még ebben konszenzus. Ugye mindenki várja azt a szert, ami majd valóban hatékony lesz, és addig azzal főz, ami van. Tehát még tudom, hogy vannak országok, ahol majd mindig a malária elleni gyógyszerekkel próbálják őket gyógyítani. Vannak, ahol az ételleni szereket adják, vannak, ahol féregírtókat adnak. Tehát nehéz erre azt mondani, hogy egy ország ne kövesse a saját szabályait. Magyarországon is van egyfajta úgymond protokoll és ajánlás. Én úgy gondolom, hogy amink van, amiket mi Magyarország be tudott szerezni, az beszerezte és itt van, és azzal mi próbáljuk gyógyítani.
A gyógyításban is ugyanazt a protokollt csinálja mindenki, úgy, hogy a legsúlyosabb esetek azok a legmagasabb szintű ellátáshoz kerülnek? Tehát ez a séma?
Hát ez a séma természetesen, hiszen az intenzív ellátás, egy súlyos beteg intenzív ellátása valóban egy ilyen kiemelkedő terápia. Tudjuk, hogy ott tudnak egészen elképesztő pontossággal lélegeztetni, egészen elképesztő pontossággal azokat a szereket adni, gépek segítségével, ami a betegnek kell, közben megfelelően táplálni a beteget, közben megfelelően mozgatni a beteget. Ez olyan szintű komplexitás, amit valóban csak jól felszerelt intenzív osztályokon lehet.
Arról van tapasztalat, hogy egy koronavírust sikeresen átvészelt embert mennyi idő alatt lehet visszahozni az eredeti állapotára? Több mint egy éve tart a járvány, nyilván már ilyen ember is van.
Amikor megindult a járvány, akkor olyan kb. 10-15%-ra tették azoknak az arányát, akiknél ez nem megy könnyen. Ma már ez megemelkedett akár 20-30%-ra is. Ez azt jelenti, hogy a gyógyult betegek minden harmadik nagyon nehezen tud visszatérni az életéhez, a munkájához, a családjához, a régi életmódjához. Mert gyenge, mert fáj a feje, mert kicsit nehezebben gondolkodik, egy ilyen ködös tudatállapota van, mert memóriazavarai vannak, mert köhög, mert nincs erőnléte. Ezek mind úgynevezett post-covid tünetek, a koronavírus fertőzés gyógyulását követő maradvány tünetek. És ezekkel nagyon-nagyon nehéz mit kezdeni. Ezt már a távol-keleti koronavírus is megfigyelték a sarsnál 2003-2004-ben, hogy egy koronavírus fertőzésből nem olyan könnyű kigyógyulni. Egy nagyon komplex ellátást igényel, amiben gyógytornász, kardiológus, hiszen a szívet is meg tudja úgy támadni, hogy késői következményei vannak. Pulmonológus, aki megtanítja, hogy kell lélegezni, hogy kell a légzőtornákat alkalmazni. Tehát ma már Magyarországon is vannak ilyen post-covid ambulanciák, vagy post-covid osztályok, ahol ezeket az embereket próbáljuk meg végleg meggyógyítani, de ez nagyon-nagyon nehéz. A post-covid hosszú hónapokig, sőt, akár egy évig is eltarthat.
Annak van jelentősége, hogy az ember mennyi vitamint vagy immunerősítő készítményt fogyasztott korábban? Védenek ezek?
Sajnos ennek nincsen. Tény az, hogy maga a koronavírus fertőzésnek a kezelésében mi szerepeltetünk vitaminokat, D-vitamint, C-vitamint, cinket, szelént, immunerősítőket, de ezeket úgy hívjuk, hogy tüneti terápia, és a tüneti terápia a vírus nem pusztítja el, talán az immunrendszernek segít a vírus jobb legyőzésében. Az, hogy valaki rendszeresen ezeket szedi, szintén nem segít abban, hogy ne fertőződjön meg. A fertőződés ellen csak is a rendszabályok betartása véd meg minket.
Az, hogy az embernek az utolsó kérdésem, az egyébként a fittsége milyen? Edzettek-e a légzőizmai? Sportolt-e korábban? Az számít valamit abban, hogy tud átmenni egy ilyen betegségen?
Ne gondolja senki, hogy számít. Én láttam nagyon sok teljesen egészséges, akár az átlagosnál jóval fittebb embert intenzív osztályra kerülni, vagy súlyos tüdőgyulladással kórházba kerülni, és utána nagyon-nagyon hosszú ideig post-covid tünetekben szenvedni. Úgyhogy senki ne bízza, ne gondolja azt, hogyha ő erőn felül egészséges, hogy akkor ő nem lesz súlyos koronavírus fertőzött beteg, mert sajnos nem fog menni, őt is csak a védőoltás fogja megmenteni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Szlávik János főorvos, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.